Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez a Triple Coverage, ahogy csak az igazán tökösök passzolnak. Én Katona Dani vagyok, vonal túlodán, Chester.
Hello Dani, sziasztok.
Nektek eltelt két nap, nekünk egy perc, úgyhogy folytatjuk itt a kérdez feleleket a második résszel. Elég hosszúan nyújtunk az első kérdések első felével, úgyhogy ezért ketté vettük az adást, de most már jövünk is, és megyünk tovább. Pabandi kérdései jönnek. Az a kérdés igazából, hogy Jim Harbaugh-nak pontosan mi is a baja az NCAA-jel. Gyorsan válaszolok, igazából volt egy ilyen COVID alatti tiltott, recruitingos, félrevezetős dolga, ez az egyik, ami miatt problémája volt. A másik meg, hogy ez a jellopós sztori, ami miatt el is tiltották, most nem is tudom, amelyik miatt tiltották el. Ott meg...
Amiatt, igen.
Igen, szóval valamikor eltudták, valamelyik még folyamatban van. És igen, volt az, hogy ellopták, vagy hát nézték, tiltottan nézték mások jeleit, ami hát, kicsit a régi mód ide. Ja.
Az volt a sztori, ha jól értettem a cikkeket, amikor még annó téma volt, és érdekelt, hogy mi ez az egész, akkor így utána jártam úgy, hogy az egyik alkalmazottja inkognitóba elment, nem mondom melyik csapat edzésére, abba a pulóverbe, meg sapkába, meg ilyenekbe, ami a csapat címere és társai, és úgy figyelte meg a jeleket, és azt használták fel.
Igen, szóval nem volt egy legszebb dolog, ha így nézzük, aztán ez az asszisztenssel is vitte a balét végül, ha jól emlékszem nagyjából, vagy próbálták azért rákenni a dolgot. Hát igen, ez ilyen.
Szimpatikus ember ez a hárbó.
Persze, igen. Tök jó edző, de igen, azért vannak problémák vele. Következő kérdés, passzjáték esetén pontosan mi a játékhívás, az irányító oda passzolja az elkapónak a labdát egy általán megfelelőnek tartott időpontban, vagy az irányító a pálya egy adott pontjára dobja a labdát, és az elkapónak kell odaérnie megfelelő időpontban. Válaszolok erre én, jó?
Először. Jó, én csak a Madden tudnám felhozni.
Jó. Hát egyébként abból azért elég jól összetudod azért tartani a dolgokat. Ugye fel vannak rajzolva az útvonalak, ami egyébként sokszor coverage-től változik is, az nyilván már a Maddenben már nincs benne, tehát hogyha van egy sok elkapónak a opciós útvonal attól függően, hogy middle of the field closed vagy open, tehát hogy két mély safety vagy egy mély safety van, mindegy, ez már nem olyan fontos. Az irányító ugye végigmegy az olvasásán, ami először fel van rajzolva a playbookban, hogy ez az első, ez a második, ez a harmadik, negyedik. Van, amikor vannak ilyen pure progressionnek hívott readek, amikor tényleg így mész végig, hogy 1-2-3-4. Vannak olyan olvasások, hogy mint talán kiválasztod a snappelőt az egyik felét a pályának, a védelemnek a felállása alapján, hogy zónáznak vagy embereznek mondjuk, egyik oldalra fel van rajzolva egy emberezős, megverő koncepció, másik oldalra mondjuk egy zónázósat. Ha az ellenfél emberezik, akkor nyilván kiválasztod mondjuk a bal oldalt, ahol az emberezős koncepció van, és ott mondjuk van egy egyszerű olvasás, hogy az a cornerback nem előtti emberezés van, akkor ott ugye jobban tudod. Mondjuk a zónázásnál mondjuk van egy olvasásod, a szélső corner az fellépe, vagy hátrafelé lépés, akkor annak alapján dobod mondjuk meg az útvonalat. Tényleg bemehetünk ilyen nüanszokba, de hogy sok minden azért a védelemtől is függ, hogy az útvonal közben épp hová és mikor dobod meg a labdát. Szóval igazából a kettő együtt. Az elkapónak dobod a labdát, de tudod az ő időzítését, hogy mikor kéne oda jutnia, de ugye területre is dobod, hogy ne legyen ott a védő, hiszen nyilván snap után olvasnod kell a védőt, hogy hova mozog és hova tudod majd bedobni a labdát. De azért ez nincsen beleépítve nyilván a playhívásban, mert ezt fel kell ismerni a snap után, szóval alapvetően megvannak az útvonalak, megvannak az olvasások, és aztán a snap után meg kiderült, hogy oda dobni az elkapónak a labdát. Remélem, nagyjából érthető volt.
ha ezt élesben szeretnéd látni, akkor legyél a támogató, gyere le a közösségi flagfocikra, ahol jobbnál jobb irányítók hívják ezeket a playeket, Discordból, csodálatos rajzokkal, körzővel, vonalzóval meghegesztett játékokkal, ott meg lehet nézni.
Pontosan így szoktak ezek működni. De tényleg fel vannak rajzolva, meg igyekszik is az irányító, vagy hát mondjuk én elmenni, átmenni az olvasásokon, amiket először előre kitaláltam magamnak, de azért sokszor adhokabbá válok az egész sztori. Ha a játékosok a szerződésük lejárta után kaphatnak-e bármilyen anyagi, vagy akár orvosi ellátást a ligától, akár Hall of Fame tagságért, vagy egyéb okokból? Megint mondjam én, vagy nem tudom, mennyire néztél ennek utána?
Őszintén megmondom, halvány lila fogalmam sincs, hogy ezekért milyen kutatásokkal járnak.
Kapnak valami nyugdíjat, hogyha legalább 3 évet játszottak a ligában, és ezt 57 éves koruk után kezdik el kapni. Minél többet játszottak, annál többet kapnak. Meg van biztosítás, meg egészségügyi szolgáltatásos cucc is a karrier után. Szóval vannak ilyen dolgok, nyilván nem olyan összegek, mint amiket játékosként kaptak. Valami évi 45 ezer dollártól kezdődnek, ha jól emlékszem, ezek a nyugdíjak, szóval...
Az kb. Ott kint egy neocitrán.
Szóval. Ez is a sajtható. ebben is benne az egészségügyi, meg a biztosítás dolog, tehát ez a nyugdíj igazából. És emellé van biztosítás, meg egészségügyi dolog, ennek azért ennél konkrétabban már nem néztem utána, de hogy ilyet egyébként kaptak. Meg amúgy érdekes, hogy a karrierük során egy szerződés után ők visszaigényelhetnek valamennyi pénzt, ennek sem tudom már pontos részletei, de itt is van ilyen, hogy kiválaszthat, tehát hogy nyilván közvetlenül utána kell ezt kiválasztani, nem mondod 10 évvel utána, hogy akkor az első szerződést utána akarsz kapni, de hogy itt is az első, tehát hogy egyszer kirúgnak, akkor ott visszakérhetsz valamennyi pénzt, nem sem tudom már pontos részleteit, de hogy van ilyen is, ilyen része is. És ugye még egy hasonló kérdés csak edzőköz, hogy az edzők kirúgnak a szerződése lejárta előtt, akkor a szerződés teljes tartamára kell fizetni a csapatnak, viszont ha elmegy másik csapathoz az edző, akkor az új fizetése felváltja-e a korábbit, vagy ha az alacsonyabb, akkor a régi csapatnak továbbra is ki kell egészíteni az eredeti összegig. Hogy volt a kérdés? Igen, tehát ugye itt is a kirúgás esetén ugye a szerződéstől függ, ahogy a játékosoknál is, hogy van-e úgynevezett offset language, tehát ha van, akkor levonódik a korábbi béréből a mostani, ha nincs, akkor már megkapja az előző helyről is, megkapja az új helyről is, tehát ez azért már szerződéstől függ meg, hogy ki milyen szerződést tud kiharcolni a csapatától, szóval mind a kettőre van igazából példa. Most az, hogy ha főedzőből csak védőkoordinátor lesz, ott még egy ilyen része is a kérdésnek, akkor ott szerintem nem... Szerintem ott is egyébként, ha kirúgták, akkor még kapja az előző fizetését, de ha nem rúgták ki, hanem csak simán elment védőkoordinátor, mert lejárt szerződés, akkor nyilván nincs ebből semmi, a csapaton belül meg nem tudják így visszafokozni. Ha előléptetés van, akkor meg nyilván nem kapja meg a régi fizetést, nem csak az újat kapja meg, szóval ez mint a sima bérpia munkaerő piacon is. Mondjuk szerintem tovább, András kérdései jönnek. Miért hívjuk tight endnek azokat a játékosokat, akik szinte alig állnak fel a fal mellett, főleg a slotból indulnak? Készítettem hozzá egy kérdést, vagy egy statisztikát. Megnéztem, hogy idén a 43 legtöbbet játszott tight endből csak 6 volt 25% alatt a vonal mellett, tehát a fal mellett. De úgy, hogy egyébként csak 6 volt 55% felett, tehát hogy a 80% gyakorlatilag az 55 és 25% között állt fel a fal szélén. Elkapókból senki sem volt 3% fölött a fal mellett, úgyhogy igazából nem hívhatjuk őket elkapónak, mert nem hasonlítanak az elkapókra sem, vagy nem hasonlítanak jobban az elkapókra, mint a többi tight endre, úgyhogy nem tudom, szerintem az így rendben van, hogy őket tight endnek hívjuk.
Én annyit tennék hozzá így a kis elmosódott agyammal, hogy nem tudom, hogy mennyi jelentőség van annak, hogy én most tight endnek mondjuk, vagy elkapónak, mert például most, hogyha arra gondolok, hogy Bijan Robinsont, vagy McCaffrey-t is nagyon sokszor látjuk a szélen elkapóba, nekem eszembe nem jutna őket elkapónak hívni.
Nem, mert a probléma az, az franchise tag megszerződéseknél jön elő, tehát, hogy ott az előjön, lehet. Ott előjön, mert a tight end fizetése mondjuk jóval kevesebb, meg a franchise tag szintén. Szóval itt jön elő igazából egyedül, amúgy
ez jogos, keresek, mindegy. De tegyük hozzá erre gyorsan egy kontrával, hogy ez már alapból ott tar, ahogy van már, bocsánat, hogy te feltünteted 3-4-esnek a védelmedet, és hopp, lett egy linebacker teged egy Josh Allenre, meg egy Brian Burstre, ahelyett, hogy kifizetnéd a 7-8-10 millióval drágább defensive end teged, szóval az a része több sebből is vérzik ennek a dolognak.
Igen. Mondjuk ezt nem változtatták meg talán a linebackerekre, meg a passzesekre, nem?
Pont reggel olvastam, nem? Hogy Schefter így indokolta, hogy mivel az Allen OLB-ként van feltüntetve a Jacksonnek a hivatalos depth chartján, ezért ő LB-tagre számíthat. Mondom, ez gyönyörű.
Igen, hát az, igen. Az az egész franchise tag rendszer, az
de hogy ha már így felhoztad ezeket a posztosokat, én azért nem emlékszem arra, hogy Livion Bell óta volt-e hasonló eset, hogy valaki követelte magának a másik. Én még ő volt az, aki azt mondta, hogy igazából futó, és mellé még egy harmadik
számára. Tájtendeknél volt, talán Gesicki volt, vagy valamelyik, talán ő volt, aki rendelt, de hogy a franchise tag volt, de Gesicki is még valaki volt talán, már nem vagyok benne biztos.
Gesicki mit akar? Aztán elmenj 8
millió. De nem most, még amikor őt jónak gondolták. akkor volt ilyen, hogy őt ugye a Titan teget raktak rá, és aztán végül megállapodtak egy ilyen Titan és elkapó tag közötti értékben, és akkor ilyen fele-felébe valahogy megoldották a dolgot, szóval volt ilyenre példa egyébként. Nem vagyok teljesen biztos, hogy Gesicki volt, de mintha ő lett volna.
Ezt nem is tudtam. Engem be jobban
tetszett volna. Lehet,
de azt mondja, Gesicki nem kapott teget.
Én ugye megszom, hogy igen.
De ez már összefolyik.
Igen. Elképzelhetőnek tartjátok el, hogy Belichick, Vrabel és Carroll, vagy Carroll az egyetemen vállalállást magának?
Kizárt dolog.
Én már lassan bármit tudok képzelni, tehát hogy igazából ezen a ponton vagyok már, de én is tartom valószínűleg. Talán Belichicknél a legkevésbé.
De nekik az akkor arcvesztés lenne, hogy biztos, hogy nem. Azt tudom képzelni, hogy kiülnek. Belichick és Carroll azért nem, de Vrabelnek szerintem még bőven lesz állással az NFL-be. Most csinálj egy Pedersont, hogy kicsit ül.
Le kell fogynia. Nem lehet ilyen kigyúrt, úgyhogy...
Ja, kérlek.
Különben nem kapálást. Ja. Na, én sem gondolom ez az egyetemi dolgot. Azt hiszem, hogy érdekesebb kérdés lett volna még nem most, nem kicsit, vagy akár most is, hogy jövőre mondjuk valamelyikük védőkoordinátornak. Vagy most például a Fortnite-os védőkoordinátori posztját valamelyikük el akarja vinni. Ezt se gondolnám. De hogy ez talán egy
jelenlátható. Belichick Sula rekordját akarja, azt nem fogja, hát igen, nem fog elmenni igen. Koordinátornak.
De ugye idén már biztos, hogy nem lesz. Tehát idén már biztos nem lesz főedző, legalább idén elmehet a folytány, ez tök jó lesz, és akkor elviszik jövőre már főedző lesz valahol megint.
Nem lesz, nem hülyes. Senehen biztos nem akar egy Belichicket hozni magának, ahhoz.
Lehet.
Túl nagy hatalom, meg rivalda fény.
Még egy András kérdés. Kik a kedvenc játékosaitok offense, defense, specialty oldalon?
Erre nem tudok válaszolni. Felírtam ezt a kérdést, és nem jutnak eszembe nevek. Régebben sokkal könnyebben tudtam ezt csinálni. Egy ember tudok, ő Aaron Rodgers. Tehát ő az, akire én kíváncsi vagyok, akit megnéznék. Már mondhatjuk azt, hogy rajongok érte. Már nem szeretem ezt a szót. Szóval őt mondanám ilyennek, de úgy a többibe. De régen mindig az a évet, hogy a játékosokat jobban szeretem, mint a ligát, vagy mint a ligát jobban szeretem, mint a Packers-t. Utóbbit azt még mindig tartom. De például annó nekem a fantasy foci volt az, ami megszerettette velem a játékosokat, de most már azt sem műzöm olyan vehemenciával, hogy én így játékosokat imádjam. Nyilván mindig vannak kis kedvencek, voltak és lesznek is, valamelyik játékos is lesz, nem úgy, mint Rosen. Hogyha a mostanában kéne mondani, én Chase-t nagyon szerettem, Robinsot nagyon szeretem, kár lett, tiszta körülök, hogy végül bevált, mert van egy görög fétisem, úgyhogy annak örülök, hogy végül nem lett igazam, és jó játékos lesz belőle, úgy néz ki. Csak akkor már mondtam is egy védőt. De így abszolút kedvencem az csak Rodgers jelenleg.
Igen, nekem is ritka, hogy ilyen igazi nagy kedvencem van. Inkább nagyon sok játékosnak, akit nagyon szeretek, megélvezem nézni. Inkább az, hogy élvezem nézni a játékát. Nekem inkább ez, hogy szeretem nézni, hogy játszik, mert ez a fontos igazából. Most egy Herbert kedvenc irányítom gyakorlatilag, de kicsit azért már bele is állok ebbe a bitbe, hogy akkor ezt nyomatom. Most ugye Love meg Richardson is nagy kedvenc lett, de azért is sztorítok a sikerükért, hogy igazam legyen azokkal a tékjeimmel, amikkel egyedül voltam gyakorlatilag, szóval ez egy kis ilyen
Katona Dániel az első bosszú álló.
Hát nem is az, de hogy azért ugye jó érzés, hogy mindenki máshogy gondolta, én meg így, és akkor bejöttem, meg nyilván örül az ember, hogy azért szorítok például látnak meg Richardsonnak, hogyha ha most épp irányítókat nézünk. Nem tudom, elkapoknál tárékének imádom a játékát, de imád nem tudok neki azért annyira szurkolni a pályán kívüli dolgai miatt. Deebo Samuelnek szeretem nagyon a játékát még például, szóval ha egy elkapót néznénk.
Miért nem álljuk? Bele, hogyha már így felhoztad, látnál...
Álljukot is szeretem.
Ez, hogy bevált az, amit mondanál. Én például álljukról nem néztem volna, hogy ilyen jó játékos lesz. De meg már, amikor nyomtuk a draft show-t, vagy nyomtátok a draft show-t, az a covidos, nem a covidos volt, de a covidos volt. Szóval nyomtátok a draft show-t, és már ott emlékszem, hogy te azért nagyra voltál vele. Én meg így mondom, hogy hát...
Ja, hát én bírtam májukat is. Hát sok játékos van, akit bírtam, sok bejött, sok nem. Nyilván megvan a negatív oldala is. Nem tudom, Deebo-nak szeretem nézni a játékát, vagy ilyen különleges, szeretem az ilyen különleges játékos. És igen, a védő oldalon is egyébként most egy kérdés kapcsán jöttem rá, hogy igazából én ezeket a király slotvédőket szeretem, akik így mozgathatók fizikálisak, jó nézni őket. Derwin James.
Most kicsit korábban.
Most igen, abszolút igen, Hamilton-t imádom. Ugye Derwin James ilyen volt, nem tavaly, hanem kicsit korábban. Most ugye Kyle Hamilton, Jalen Ramsey is nagy kedvencem, aki szintén volt ilyen szerepben, oké, ő többet volt a szélen, de hogy slotban is, és tényleg az a fizikális játékos. Most a slotban ugye McDuffie, ő kevésbé nagy darab, de hogy ő is hozzá ezt, valahogy nagyon szeretem ezeket a slot védőket, erre jöttem rá. Meg hát nyilván Miles Garrett-et imádom nézni, meg Micah Parsons-t is imádom nézni, meg tehát ezek így megvannak, de kevésbé számítanak talán ilyen kis kedvencnek, ha így akarjuk nézni. De igen, Hamilton például ilyen, nagyon szeretem. Jordan Davis is nagyon szeretem. Igazben az is ilyen draft crush volt, az a kevésbé jött azért be talán, vagy hát majd meglátjuk még, de
Hamilton helyet vitték.
Hát igen, az nem biztos, hogy most jól néz ki. Igen. Special team-ben nagyon nehéz volt, mert azért a special team-ből kedvenc Lodina azért az is egyfajta fétis. Nyilván Tucker tök jó arc, meg szeretem az operáit.
Inkább ilyen karakterek, igen.
Persze, igen.
Egy Prétől, hogy úgy néz ki, mint valami 40 éve elvonul lévő, nem tudom, alkoholista.
Akit még tudnék hozni, az Ryan Stonehouse, Titans Panther, aki a preket rúg be a labdába, hogy elképesztő. Ha valahogy nagyon még hozni kéne, akkor neki bírom a játékát nézni, ami túlzás egy kicsit, de igen.
Ami egy Dixon volt, akit meg így Panterként nagyon sokan
igen,
szerettek.
Igen, egy fán volt, de azt nagyon kicsit eltűnt a fánságával. Ja. Gavzol kérdései következnek. Matt LeFleur miért nem merül fel komolyabban az évedzői díj jelölésekor? Korábban is remek eredményeket hozott. Ennyi. Tényleg ennyivel nagyobb lenne Stefanski idei szezonja? Szerintem azért sokaknál előkerült LeFleur a szezon végén azért már. Ilyen jelöltként.
Meg nem csak idén. Csak ugye eddig az volt a kifogás, hogy jó, Rodgers-szel könnyű. Tehát most én alapból úgy vágtam neki a 2023-as évnek, hogy a Packers felé semmilyen elvárásom nincs, LaFleur felé viszont rengeteg. Mert hogy na, akkor tényleg mutasd meg, hogy te tényleg egy jó edző vagy, nincs most Rodgers. És megmutatta. Megmutatta, hogy az. Nyilván most erre én azt írtam fel így példának, hogy ugye Belichick minden idők egyik legjobb edzője, és ő se nyert meg minden épp az év edzőjét, van neki három talán, vagy kettő. Szóval ez nem feltétlenül úgy működik, hogy mindig a legjobbnak elkönyvelt így a mezőnyből kapja meg, hanem nyilván adott szezonokat néznek. Az más kérdés, hogy én meg voltam győződve, hogy vagy a Colts, vagy a Texans szezonját kell ebbe a szempontból díjazni. Ugye Ryan-t az egész sokáig el is ment, de ugye ez alapszakasz díj. Uh-huh. Úgyhogy én inkább neki adtam volna, mint Stefanskinak, nem mint hogy ő nem érdemelte volna meg. De ezek olyan bravúrok voltak, ami szerintem nagyobbat szólt idén, mint LaFleur. Szerintem lesz ő még év edzője.
Hát az azért nehéz, az tényleg, mert akkor egy alacsony elvárásból kéne nagyot hoznod, azt meg nehéz. Most én például sem ennek adtam idén a díjat, adtam volna, hogyha én adtam volna ezt a díjat, de, és aztán mint a McVay lett volna a második, és nem Ryan lett volna a második, és McVay a harmadik, mindegy, de hogy Shanahan is nagyon fog
kapni. Idén nagyon sok jó edző.
Igen, abszolút. Ugye, jó, hát LaFleurről én már korábban is, most a holszatomban is mondtam, hogy én nagyon jónak, jó edzőnek tartom, és kerültem vitába az emberekkel ezzel kapcsolatban. De, ja, abszolút ott van szerintem a legjobb edzők között a ligában. Most az, hogy nem kap évedző elismerést, szerintem az annyira nem fontos, tényleg, hogy mondtad, Tomlinnek talán nincs is, ha jól emlékszem, vagy... Szóval igazából, hogyha nem teljesített túl az elvárásokat jelentősen, akkor nem kapott meg, mert ezt erre adják valamiért. Igen. Nem biztos, hogy jó ez így, de...
Max, te veretlen szezonért kaphatsz.
Hát jó, oké, igen.
Hogyha nincsen valami nagy bomba meglepetés, de idén csak azok voltak kb.
Ja. Következő kérdés, Trainers karrierében lehet-e még változás? Nem lehet, hogy valaki cseréljen érte, vagy játékos kérjen cserét? Mindent odaadtak érte, nem próbáltak értéket kivenni belőle. Szerintem nem lesz ebből már semmi.
Ez gatya, igen.
Ábel kérdés se következik, itt most csak egy van. Szerintetek mennyiben a Jetsben Rodgers korai kívánása annyira rányomta a bélyegét az egész szezonra, hogy jelenleg a kezdeti optimizmus felváltotta a teljes csőd? Szerintetek mennyire lehet elég a Rodgers tavalyi védelem, illetve off-seasonben megszerzendő tisztességes támadófal és egy VR2?
Ha már említettem azt, hogy Rodgers az egyetlen, akit úgymond rajongok, így nyilván az alá, hogy remélem minél több van ebbe a Jetsbe. Ugye én a 23-as szezonra betippeltem őket Super Bowl győztesnek is. Hallgyam a tapsokat.
Ezt fel akartam hozni egyébként én is.
Szóval én nagyon sokat vártam. Nyilván most az, hogy volt egy ilyen sérülése, Dobli nem felejtett el, csak hát ő 40 éves. A tehetség az azért talán nem illan el, de hogy nem is lesz olyan éles, mint a Packersbe, de ugyanakkor itt meg egy kontra-kontrája, hogy ezt már eljátszottuk 2020-ban, amikor azt hittük, hogy ott már nem lesz semmi, mert hogy nagyon gyenge éve volt önmagához képest. Jött Love, elkönyveltük, hogy jó, akkor ez gatya, aztán kétszer MVP lett. Oké, hogy azt is meg lehet kérdőjelezni, mert nem olyan MVP volt, mint mondjuk idén akár Lamar Jackson, nem olyan egyértelmű, de én szeretném azt hinni, hogy benne még van, és hogyha van, akkor ez a Jets, ez nagy dolgokra lehet képes, csak ahhoz kéne egy támadó fal, mert anélkül semmi nem lesz.
Igen, ugye csoport győztesnek ketten tippelték be a Jetset idén tőlünk, és playoff meg még egy-kettő, 3, 4, 5, 6, 6-an. Úgyhogy azért 10-ből 8-an végül is betippelték a Jetset playoffba, és nem gondolom, hogy nagyon változtatni kéne ezen. Nyilván a támadófalat várjuk meg, hogy mit tudnak abból összehozni, mert az nyilván egy probléma, de nyilván erre rá is volna feküdni. Szóval azt gondolom, hogy itt legalább egy-két játékos érkezni fog drafton, azért elég valószínű, hogy egy per 10-re az fog jönni. Szóval szerintem, ha tavaly kinéztük a playoffot, akkor idén is ugye valaki többet is, idén is szerintem ez mindenki reális elvárás a playoff. Nyilván AFC nagyon nehéz, meg védelem nehezen fenntartható, meg támadófal, meg VR2, ezek most még hiányoznak. Azért ebből azt gondolom, hogy még erősödni fognak. Nyilván azért ne tényleg hekittes egy kérdőjel, hogy mennyire gondoljuk őt jónak, vagy bízunk benne, hogy egy jó fenszt összerak, és ez kár, hogy nem láthattuk egy legalább egy kicsit Rodgers-en. Ez működik-e vagy sem, de azt gondolom, hogy nagyjából meg kell tartanunk a tavalyi elvárásokat. Persze falal igazítsuk, hogy mi lesz majd, de szerintem én jelenleg azt mondanám, hogy playoffba fogom őket tippelni, ha a jelenlegi elvárásaim szerint azért a falban erősítenek.
Ezzel én is tudok menni.
Super Bowl mondjuk nem fogom őket tippelni, azt most, már mondom valószínűleg.
Jelenleg én sem tettem.
Bálint kérdései jönnek. Egy remek Super Bowl kaptunk ennek kapcsán. Hogyan rangsolnánk az elmúlt 10 év Super Bowljait? Legrosszabbtól legjobbig, én legjobbtól legrosszabbig mentem, úgyhogy inkább menjünk így, mert én így írtam fel. Vagy tudom, felított fordítva, megfordítsa magamnak?
Nekem tök mindegy. Én is a legfelül vannak a... Nem azon a legjobbak, amiket élveztem, mert nekem erre van egy kis magyarázatom.
Jó, mondjad akkor.
Én nem vagyok egy könnyű eset. Tehát én ezeket a Super Bowlokat szerintem mindegyiket felvételről láttam, mert nem bírok éjjel fennmaradni, hogy megnézzem. Vagy munka miatt volt, vagy más miatt, de én mindig azt csinálom, hogy reggel megnézem az ismétlést, úgyhogy semmilyen internetet nem nyitok meg, hogy nehogy tudjam az eredményt. Nyilván ez elvesz az élményből valamelyest, mert oké, hogy meglepődök, de sokkal jobb úgy meglepődök, hogy beírom a csetbe, hogy láttad ezt a balfasz, nem ilyeneket. Azért, hogy jobban megmarad az emlékezetemben, vagy hogyha mondjuk együtt nézzük kandallóba akárhol, ez nyilván jobban megmarad. Ez olyan szinten van nálam, hogy én még az idei Super Bowl eredményét is kiguglisztam, mert nem tudtam fejből. Tehát, hogy nekem ezek annyira nem maradnak meg ezek a meccsek. Egyetlen egy maradt meg, az áramszünetes, ami pont kicsúszott az elmúlt 10 évből. Tehát azt nem tudtam belerakni, mert arra emlékeztem, azt néztem élőbe, mert emlékszem, hogy reggel vége lett, ugye áramszünet miatt továbbtartok, meg ilyenek, kb. Vége lett, és egy fél óra múlva már társfelvétel volt a Neptunba. Erre tisztán emlékszem. Így az ezért maradt meg. Szóval, nekem nem voltak kedvenceim, és valószínűleg a tiédtől messze menőleg el fog térni, mert én a meccs élményt, meg ezeket azt nem rangsoroltam annyira, sokkal inkább azt, hogy kik játszották azt a döntőt. Én nem sorrendet raktam, hanem három szintre. Tehát raktam egy olyat, amire szívesebben emlékszem, hogyha lenne még emlékezetem meg memóriám. Raktam egy ilyen semleges polcot, és én raktam egy olyat, amit nem. Vissza se akartam némelyiket nézni. Szóval nálam a legjobbak kettő van, a 2022-es Rams Bengals, mert az volt az első hosszú évek után, hogy mind a két csapatnak tudtam drukkolni. Nálam ez fontos, hogy valakinek azért tudjak drukkolni. Ha mindkettőnek tudok, az a legjobb. A másik ilyen hasonló volt a 2016-os Broncos Panthers. Mert ott is tudtam menni azzal, hogy Manningnek az utolsó rodeója, de tudtam azzal, hogy Newton nagyon szerettem. Az MVP éve volt, úgyhogy neki is tudtam volna örülni, hogyha nyer, úgyhogy nálam ez a kettő van a toppon. Meccs élményének nem biztos, hogy ezek voltak a legjobbak, de én máshogy közelítettem meg.
Menjél végig, és akkor utána én is elmondom a sajátomat, hogy a más szemszög, úgyhogy más lesz az egész.
Jó, aztán raktam öt ilyen semlegeset. Köztük egy olyat, ami valószínűleg mindenkinél a top 3-ban van minimum, a Pets Falcons. Ott inkább a meccs utáni reakciók voltak azok, amik miatt nekem annyira az nem emlékezetes. De nyilván élőben óriási lehetett. Ide raktam a 2020-as Chiefs 49ers-t, és a 2024-es Chiefs 49ers-t is.
Mert hát, vagy ha csapatok, akkor az adott. Igen. Kinek
a 49ers-t annyira nem. Itt legalább egy csapat van, akinek úgy tudtam szurkolni. Az 5-ből 4 Chiefs meccs. A Pets Falcons csak azért raktam ide a semlegesben, mert az legalább tényleg egy jó meccs volt, meg izgalmas, látványos. Első hosszabbítás, vagy Super Bowl. Szóval a maradék néző a Chiefs 49ers, mind a kettő, a Bucks Chiefs és a Chiefs Eagles. Utóbbi legalább pont gazdag volt. És akkor a végére raktam azt, amit el akarok felejteni, és ezzel memóriával nem nehéz, az a Pets Rams 13-3-as, az szenvedés volt, pedig ott a Ramsnek tudtam volna drukkolni. Aztán volt a Seahawks Broncos, egyikkel se tudtam azonosulni, és ráadásul még olyan kiütés is lett, hogy...
Ez már nem volt benne a 10-ben, nem? A Seahawks Broncos.
Az 14-es volt.
Na, azt mondta, az pont nincs benne a 10-ben, a 11-es.
Ja, lehet, akkor mindegy. Számolni se tudok.
Tök nem baj, mindegy. 11-et, akkor te extra munkát végeztél.
Ugye? De akkor azt kivehetjük, ha gondolod, akkor van még kettő. A szintén egy olyan, ami valószínűleg top 3 lenne mindenkinek, már csak a végjáték miatt is, a Patriots Seahawks. Tehát van két meccs, a Patriots Seahawks és az Eagles Patriots, ahol igazából meteorzápornak szurkoltam, hogy őszinte legyen. Úgyhogy nálam ez a csorran.
Nálam nyilván az Eagles Patriots az első. Ezt azt hiszem, hogy sokat nem kell magyaráznom, hogy Eagles szurkolóként ez miért van az első helyen. Egyébként én meg úgy rangsoroltam, hogy így hirtelen visszagondolva rá, mennyire maradt meg bennem emlékezetesként a meccs, vagy mennyire van meg bennem ilyen emlékezetes pillanat, vagy érzés, vagy bármi ilyesmi. Úgyhogy a Patriots Falcons volt a második nálam, és a Patriots Seahawks a harmadik két ugye nagyon szuper végjátéka. Úgyhogy ezek, amik így nagyon egyértelműen megmaradtak bennem, nyilván, nem véletlenül. Utána jön nálam az idei Chiefs 49ers, nyilván ez egy hosszabbításos, végletekig kielezett mindenféle mérkőzés. Utána a tavalyi Chiefs Eagles, ami szintén egy szerintem olyan szuper meccs volt, mert pontgazdag szoros végig, úgyhogy ilyen szempontból az tök jó volt. Itt volt egy kisebb ilyen határ, amikor már egy kevésbé, pont a felénél vagyunk. A másik fel az már annyira úgy nem emlékszem úgy annyira vissza rá talán, hogy hűde, fontos és jó volt. Ennek a tetejére kell jött azért a Broncos Panthers, mert ott a Manning féle sztori, Newton féle...
Von Miller
elvitt a igen, tehát azért az is, ott is azért maradt meg, de ott nem volt már akkor katartikus az én szemszögemből. Utána a 20-20-as Chiefs 49ers következik, amit a Wasp játékkal, de gyakorlatilag a Wasp játékban meg arról a meccsről, hogyha így visszagondolok rá hirtelen.
Mondjuk arról a Super Bowl-ról, bocsánat, nekem csak az arénás összeválogatás maradt meg, sajnálom, amikor elszopták a porcukrot.
Na, igen, olyan is történt. 8. helyen van nálam a Rams Bengals. Igazából sok minden nem maradt meg nekem valamire a meccs, hogy két ilyen volt.
Amúgy csak, nekem sem.
De hogy nem érzem annyira ikonikus, nem most Stafford nóluk passza még megvan, de meg a legvégén a Donald játék, de hogy annyira nem volt nekem ez olyan ikonikus. Utána a 9. helyen a Bucks Chiefs van, ami igazából az, hogy nem volt fal Mahomes előtt, és gyakorlatilag ennyi volt nekem ennek a sztoria. És az utolsó a Pass Rams nyilván a 13-3, ami persze utólag Old 22 visszanézve taktikailag szuper volt, de hogy Belichicktől legalábbis, de hogy amúgy annyira nem. Tehát az a legtöbb embernél a 10. helyen.
Hagyjavítsam magam, a Buccaneers Super Bowl-on volt a Tyron Creek és társai.
Ja, akkor igen. Az akkor valamiről emlékeztetés maradt neked. Nekem csak arról, hogy Mahomesnak nem volt támadása.
Agyon pedig a Chiefs-et, még arról volt emlékeztetés.
Hát jó, igen, de hogy nekem gyakorlatilag arról maradt tényleg, hogy annyira nem volt fal, hogy Mahomes bármit csinálta, nem tudott mit csinálni igazából, úgyhogy ja, az nekem olyan kicsit ilyen... Következő kérdés Bálintól. Fel tudnátok sorolni játékosokat, akik személyes kedvenceitek idén a drafton, és kiemelkedőek szerintetek a posztokon? A Chiefs számára a drafton, ez már akkor egy B kérdés, akkor ilyen maradjunk itt az A kérdésnél, és akkor utána...
Jó. A legjobb embereket kérdezni, mert kb. 3 napja kezdtünk egy komolyabban a drafttal foglalkozni, hogy így mélyebben belássuk magunkat. Úgyhogy én már mondtam a magam részre, hogy Alt és Harrison az, aki szerintem top posztjukon is, és generációs tehetségnek is gondolom őket. Senki másból nem nézem ezt ki a saját posztján. Úgyhogy nálam ők ebből a szempontból a favoritok. Nyilván most az Oregonos center gyerek is
igen.
Meghozta a hírnevét, csak őt azért nem akarnám ide emlegetni, mert hogyha valaki azt mondja, hogy generációs tehetség, az nem egy senior bowl-on derül ki.
Nem, azért, mert tőlem, azért ő már akkor amúgy is elég jónak gondolták a szeniorból előtt is.
Jó, de azért nem azt mondták, hogy top 5 pick, mint Alt is.
Hát jó, azt most sem mondják azért.
Hát ez az, én mondom. De egyébként, hogyha nem center lenne, nem tekel, akkor valószínűleg top 5 lenne.
Igen, ami az poszt miatt
ilyen,
is.
Ilyen hype-on.
Poszt miatt is van, igen. Ugye Jackson Powers Johnsonról van szó, hogyha esetleg valaki nem ismeri, de én nem bírom például. Nyilván Marvin Harrison, szerintem ő elég egyértelmű. Én nagyon szeretem Quinion Mitchell-t, szintén senior bowl-os szuper játékos, cornerback Toledo-ról. illetve Cooper Dijon tájova. Cornerback safety slot valami, én nagyon, hát ugye mondtam, hogy nagyon szeretem az ilyen nagy darab slot cornereket, vagy slot védőket, ő beleillik ebbe a sor mintán.
Iowának van kultusza, kicsőve kifelé Discordon, úgyhogy nem lehet más mondani.
Igen, úgyhogy őt mondanám még talán ebbe a körbe. Nem tudom, Drake May-t bírom, de még azért még mivel holnap fogok elég komolyabban foglalkozni. Értem, hogy ezt hallgatják, akkor már foglalkoztam is vele. De őt így első nézésekre őt én eléggé bírom. És akkor a B-kérdés az, hogy a Chiefs számára draftról szereznénk-e elkapót, vagy támogatnánk-e egy veterán elkapó, mondjuk Mike Evans vagy Calvin Ridley megszerzését.
Ez gondolom első körbe.
Igen.
Én ezt már eljátszottam Tyce Hall-lal a Discordon, hogy én nem vagyok híve ennek a egy poszton ragadásnak, hogy ha nem elkapót húztak, akkor mindenki halljon meg, és társai. Úgyhogy én azt mondom, hogy én nem elkapót húznék, hanem akit ott a legjobb értéknek gondolok. Ha az nem elkapó, akkor nem elkapó.
Igen, nyilván ez ott már azért viszonylag összeest, vagy össze mosomosodnak a dolgok. Szóval én, ahogy most látom így az értékeket, ami nyilván még nagyon messze van a draft, mert még több mint két hónap van hátra, ott lesz több elkapó is, aki nagyjából értéke van, és valószínűleg bent lesz. Szóval nekem tetszik az, hogy első körben elkapó, az ott jónak tűnik az én szememben, nyilván meglehet, hogy alakul a board, meg minden, de az biztos, hogy nem szabad erre bazírozniuk, hogy akkor majd biztos elkapót viszünk, és akkor megoldottuk, mert lehet, hogy nem is lesz jó az elkapó, lehet, hogy nem is lesz már bent az elkapó, akit jónak gondolnak. Szóval mind a kettőt meglépném a helyükben, mert amúgy Kelsey távozására, jövőbeli távozására gondolva, vagy visszavonulására gondolva kell a vérfrissítés, azt a draftról inkább lehet, nem is Titanben, de elkapóban. De kellene még valaki, most nem tudom belefér-e Evans meg Ridley, és az a baj, hogy vagy valamelyik. Csak az a baj, hogy nem, hogyha ők nem, akkor nem nagyon vannak elkapók, akik tényleg jók is a piacon, úgyhogy Kendrick Bourne, de hogy most nem mozgatja meg azért annyira a fantáziámat feltétlenül.
Azért van egy szakadék, egy Mike Evans és egy Kendrick Bourne
között. Nyilván, valószínűleg
utóbbit szerintem jobban tudnák használni a Chiefs-be, csak hát ugye nyilván most ilyen sztár nevekre gondolnánk, hogy azt érdemes-e.
Igen, hát ja, nyilván legjobb az lenne, hogyha hoznának egy Evans-t is, meg hoznának egy elsőkörös elkapót is, aztán tak jó minden. Nem ez tartom ezt valószínűleg. Igaz, azt gondolom, hogy nem fognak Mike Evans-t vagy Calvin Ridley-t hozni. Lehet tényleg egyszerűen egy Bourne-t, és akkor mellé draftolnak egyet az első körben. Talán ezt gondolom a legvalószínűbb forgatókönyvnek.
Ja, egyet értünk.
Bár még Patricktól kérdezett, mikor még ugye úgy volt, Patrick lesz az egyik részvevőt az adásnak, hogy miért fogod mindig a Chiefs ellen. Igazából ezt meg tudom válaszolni a Patrikájában, ez egy emotional hedging nevű dolog, hogyha kikap a Chiefs, akkor is jön valami pozitív, úgyhogy ez nagy részt nem akarok teljesen a Patrik...
Mert gyáva!
Nem akarok teljesen a Patrik nevében beszélni, de ha jól gondolom, akkor az elsősorban erre megy ki itt a játék, hogy vagy egy kis babona is lehet, hogy benne van, hogy inkább elrenőtt ez, aztán majd jó lesz, de szerintem nagy részt az, hogy legalább akkor is lesz valami pozitív, hogyha a Chiefs kikap. Ezért fogad a Patrik a Chiefs ellenfelére a Super Bowl nagyobb téttel, ami most talában nem annyira jön be. Például.
Na jó, de Patrik ugye csinálja a bronkózal is, csak azt fejtett, hogy van egy évben két bronkóz.
Nem, mert ott tudja, ez igaz. De a bronkóz ellen azért ti is tesz, mert tudja, hogy úgyis kikap a bronkóz.
Jó, ott igen, de ott is eljátszotta ezt, hogy saját csapatra nem. Egyszer tippelt, azt hiszem, a bronkóz ellen.
Néha a Chiefs-el is tettem, úgy idén is, akkor nagyon egyértelmű volt.
Amikor ilyen játszanak, akkor megteszi már csak azért is.
A B-kérdés ennek, hogy a Chargers-féle pozitivitásunkat nem adjuk-e le egy kicsit, még ha van is Herbert, meg évek óta nem történik semmi a csapatnál, jön Harbaugh, de hogy a Chargers, akkor is Chargers marad.
Ez a te kérdésed.
Ez igen, ez az én kérdésem szerintem is. Én erre az a válaszom, hogy lejjebb kéne, de valahogy mindig beszippantanak a szezon előtt, úgyhogy nem. Nem tudom megígérni, hogy lejjebb fogom adni a Chargers várakozásaimat a szezon előtt. Tavaly is azt mondtam, hogy nem kéne, de tavaly is beszippantott az egész, úgyhogy nem tudom megígérni, hogy ez nem fog idén megtörténni. Jött egy kérdés, hogy egyébként hozzád is, Chester, hogy hogyan élted meg a Green Bay szezont, mennyire nagy a pozitivitásod a következő szezonokat illetően?
Én is láttam ezt.
Ezt nem, mert ez utána jött, és azt már nem jól küldtem be. Már. Gondoltam erre készülés nélkül is tudsz válaszolni.
Még eldöntöm, hogy megbocsátok-e. Mi volt a kérdés?
Hát, hogyan élted meg a Green Bay szezon, és mennyire vagy pozitív a következő szezon életem?
Én nagyon élveztem, nem csak Green Bay szempontból, hanem minden szempontból ezt a szezont, mert végre kicsit így elvárások nélkül ültem le a meccsek elé, és néztem meg őket, és teljesen jó volt. Annyira irigyeltem azokat az embereket, akikkel így beszélgettem, és ők nem olyan mélységbe akarják érteni ezt a sportot, nem érdekli őket a salary cap, az off-season, meg ilyenek. Ők leülnek, amit közvetít az aréna, azt megnézik a tévébe, élvezik, beszélnek róla, és várják a következő hetet. Én úgy rígylem ezt a mentalitást, és idén így próbáltam nézni a meccseket, hogy ne az legyen a cél, hogy én idegösszeroppanást kapjak, vagy valami, vagy Józsi módjára magamba tegyek károkat. És ez szerintem bejött, és tudtam is élvezni, és annyira nem is voltam felcsesződve a 49ers-i kiesés miatt, mint mondjuk sokan mások, amik ugye kommentben volt is erről nézeteltérés az összefoglaló alatt. Én nem éltem meg akkora tragédiának, hogy ezt a Packers elvesztette. Nyilván sajnáltam, hogy nem jutottak tovább. Megérdemelték volna, de nem gondolom azt, hogy ők jobb csapat, mint a 49ers jelenleg. Úgyhogy én abszolút...
Mennyire vagy pozitív a továbbiakkal?
Azzal akartam folytatni, igen, hogy pozitívnak pozitív vagyok, de azt a túlzott lelkesedést sem érzem, amit viszont sokan mondanak, hogy innentől ezek a játékosok nagyon jók lesznek, meg fiatalok, meg ilyenek. Csak azt felejték el, hogy ezeket egyszerre kell majd megfizetni. Szóval valószínűleg ez a roster, ez még 2 évig marad így egybe, aztán széjjel szalad. Ugyanakkor abban sem lennék biztos, hogy aki most jó volt, az 2 év múlva is jó lesz. Szóval itt lesznek lemorzsolódások, hát csak nézzük meg az elkapókat, hogy 2 hetente változott az, hogy ki az első számú elkapó. Ami egyébként valahol jó, mert mutatja azt, hogy van 10 játékos, és mind a 10 fel tud lépni adott meccsen, hogyha szükség van rá. Csak ugye ebből a 10-ből 5 az minimum ki fog esni 2 éven belül. Szóval így érdekes lesz. Ezért is mondtam, hogy várom a Packers off-season-jét így csapatépítésből, mert muszáj elkezdeni igazolni is, hogy még hosszabb távra a salary cap-ből is lehessen játszani.
Igen, lehet én pozitívabb voltam a Packers-el, mint te így a szezon közben vagy előtt egyébként, úgyhogy az is érdekes volt. Meg szerintem jók is lesznek, úgyhogy nem, majd ezt nem meglehetjük. Ugyan, ahogy mondtad, hogy nyilván kell erősíteni, meg kell, nem lehet most ezt így hagyni, hogy akkor az ennyi van, most minden meg van oldva, mert azért az...
Én próbálom élvezni, amit látok, aztán ennyi. Nem gondolok se rosszat, se jót.
Nem. Károly kérdése jönnek. Hogyan kerületett Matt Patricia az Eagles, azok után, amit a Patriots támadó oldalán az asztalra tett? Hova tovább neki? Egyetemen talán még lehet esélye, úgy gondolom.
Most hozok egy popcornt, addig
jó. Várj egy kicsit. Hát nem lesz hosszú. Hát most igazából az, hogy valaki főedzőnek meg védőkoordinátora, meg támadókoordinátora megbukik, az elég rossz, de azért nem jelenti azt, hogy így rossz lenne, mit tudom én, asszisztens edzőnek, meg tanácsadónak, vagy pozíciós edzőnek adott esetben. Az nyilván starter volt, hogy ő volt a B opció védőkoordinátornak, hogyha a design megbukik, tehát hogy ez nyilván nagy hülyeség volt az igaz részéről. Most azt, hogy ott volt, mint senior tanácsadó, hogy milyen pontos beosztása volt már, az igazából nem nagy probléma. Az igen, hogy neki kellett átvenni a videokoordinátor posztot, az nagyon egy nagy probléma volt. De hova tovább? Hát nem tudom. Belichickhez biztos, hogyha valahol kap állást. Gondolom, ő biztos elviszi akár a támadó, akár a védő oldalra.
Nem vagy egy fizika tanárnak.
Az is lehet. Következő kérdése Károlynak. A Falcons, Washington, Patriots csapatoknak ki kezdhet irányító fronton a következő szezonban? Ő úgy gondolja, hogy a Patriots nem fognak irányítót draftolni, legalábbis az első körben. Na, hogy osználta itt a 3 csapatot. Washington után egyszerű.
Igen, a Commanders a legegyszerűbb, mert ott egyértelmű draft. Hogy most felmennek az 1-1-re Kingsbury kedvéért, vagy nem, vagy hogy hagyja a Bears, hogy felmenjen, inkább ez a kérdés. vagy más dolog, de ott mindenképp draftolni fognak a, vagy az első, vagy a második helyen, aki leesik. Úgyhogy szerintem te is egyetértesz.
Uh-huh. Az, igen, ez az érdekes kérdés még, hogy kit fognak draftolni. Most akár úgy, hogy Caleb, akár úgy, hogy May vagy Daniels, tehát most azért eléggé megindultak a Daniels hype és a May ellen hype hangok. Nem feltétlenül értek egyet, de azért láttunk már olyan dolgokat, amikkel nem értettem egyet, aztán mégis megvalósultak. Szóval igen, igazából csak az a kérdés, hogy kit fognak draftolni 1/2, a más kérdés az nem nagyon van szerintem.
Hát meg ugye, ha 1/2.
Hát jó, jó, igen, igen.
Ez is vannak érdekes infók, viszont a Falcons és a Patriots, hát szerintem a kettő közül valamelyik el fogja hozni Fieldset. Mm. Én ezt várom tőlük. Az egy érdekes forgatókönyv lenne, hogyha a Patriots nem húzza ki Danielst, hanem kihúz a Hedisont, vagy akit akar, lényeg, hogy nem irányítót, akkor szerintem úgy le fognak halni Arizonába a mobiladó tornyok, mert annyi telefont fognak kapni azért az 1/4-es pikért, hogy nem győznek majd választani.
Azért nem biztos, mert ugye utána a Chargers biztos nem húz irányított, akár megéri nekik a Chargersre is várni, nem tudja, a többi csapatnak a Chargershoz is várni.
De honnan, hogy más nem megy a Cardinals, hát, okay, és főleg, hogy a Cardinals tavaly is lecserél. Többször is.
Nyilván kevesebbet kell feladni a Chargershoz menni, egyel.
Ja.
De igen, persze, egyébként nyilván égni fognak a vonalak, csak hogy nem biztos azért, hogy a Cardinalshoz fognak felcsönni, lehet, hogy a Chargers az inkább.
Szerintem, aki biztosra akar menni, az a Cardinals fogja hívni.
Lehet.
És ott látom azt, hogy mondjuk a Falcons fölmegy Danielsért, mert nem, egyszerűen nem tehetik meg azt, hogy nem hoznak egy irányítót, akárhonnan.
Igen, az a szar, hogy...
És jó döntés, vagy nem, az más dolog.
Sok szempontból jól lenne, ha draft lenne előbb, mert akkor sok minden egyszerűbb lenne. Vagy legalábbis én úgy gondolkodom, hogy például a Falconsnak lehet, hogy inkább B-terv lenne mondjuk Cousins, és az A-terv lenne Daniels vagy May, most amelyik éppen bent maradt harmadiknak, de hát ki tudja, hogy ők azt meg tudják-e szerezni, akár hogy a Patriots vissza előttük, akár hogy nem licitálja el őket túl valaki. És így azért nehéz arra bazírozni, hogy 1/8-ról majd biztos irányított választok, tehát hogy nehéz a Falcons helyzet, de én talán Cousins tippelem hozzájuk, mert hogy Zach Robinson lesz a támadó koordinátor, Cousins a Shanahan rendszerben elég jó volt azért korábban, meg hát most is abban játszott igazából O'Connell alatt a Vikingsnál, vagy egy hasonló rendszerben, szóval alapvetően illik ebbe a filozófiába, Daniels pedig annyira szerintem nem, vele nyilván mást kéne játszatni. Szóval én most a Falcons Cousins házasságon ülök egy kicsit jelenleg. Patriots, ha nem tudom, ha nem Daniels, akkor nem tudom, őszintén nem tudom, hogyha ha nem draftolnak 1/3-ra, akkor fogalmas nincs, ki menne oda. Oké, okay, Fizet lehet, hogy elhozzák, de mert ott Fizek nem feltétlenül van beleszólása, de nem tudom, ki menne oda jelenleg egyennyire nulla offenszbe most.
Tényleg megfoghatatlan. Ugye voltak ilyen teóriák, hogy ugye Van Pertet azért vitték oda, mert hogy ő papíron irányító fejlesztő, kár, hogy ezt a pályán 20 éve nem látjuk, meg mindegy.
Flecko.
Jó, akkor megvan az új irányító. Szóval, hogy emiatt mondják, hogy Fields is opció lehet, mint hogy fejleszteni, meg egy újonc is opció lehet. Én sokkal inkább adnám azt, hogy ha nem is Fieldset hozzák el, de valakit ott a második körbe elvisznek, aki marad.
Ja, amúgy az nem rossz.
De 1/3-ra én nem, de ezt már kitárgyaltuk az előző adásból.
Igen, az amúgy nem rossz, mert most már meglátjuk, hogy nyilván hol megy el majd McCarthy, Bonix, meg Penix. Jelenlegi várakozásaink szerint McCarthy már nem lesz bent, Penix meg inkább hátrébb megy, tehát akkor ez inkább Bonix. Én egyébként, mert azt mondom, hogy bírom Bonixet, mert az talán túlzás, de lehet, hogy én mondjuk őt vinném McCarthy előtt, és jelenleg úgy néz ki, hogy egyáltalán nem így fog kinézni a draft sorrendje irányító fronton, de nyilván ez megint olyan, ettől még nagyon messze vagyunk. De ja, egyébként az nem, az egyébként egészen tetszik, hogy a második pikjükkel elvinnék mondjuk Bonixet. Az nem lenne rossz annyira Harrison mellé. Az nem egy rossz terv feltétlenül.
Ja.
Következő kérdés. Zach Wilson van értelme megtartani hosszú távon csere irányítónak? Persze, olcsón cserének szerintem van. Hát most cserének nem szar. Most benne van a top 5 a ligában.
Cserének nem szar. Ilyen indoklás se láttam még.
Inkább egy PJ Walker, hogy tartott most azért. A top 5 felirányítól benne van.
Pro quarterback evaluator. Cserének nem szar.
Kezdőnek az, de hát most érted.
Cserének én sem vagyok szar, hogyha egy... nem kell a pályára lépnem.
Igen. True. De nem. Meg kell állni, akkor valahol lesz csere, annyira nem szar az érvézom.
Valahol lesz, de nem a jazz. Vagy arról szólt a kérdés, hogy jazzbe lesz, vagy jazznek van értelme,
nem szólt, vagy harangból. Nem volt kifejtve, hogy a jazznek kell-e.
Nem a jazz az, amint lehet szabadul.
Hát a jazznek igen.
Az emlék igen. Miatt is.
Ja, jazznek nem érdemes, igen, ez true. Ha így szól a kérdés, akkor valóban nem.
Abban én is egyetértek, hogy kikopni nem fog, tehát még legalább egy poszter helye lesz máshol. De hogyha ott se tud, legalább egy tréningkembe, vagy akárhol érdemeset alkotni, akkor ott több-utóbb leves.
Szuper, borra visszatekintve van még egy kérdése Károlynak, hogy az addig rendben van is elismerendő, hogy Travis Kelce utólag elismerte és bocsánatot kért a Riddel való első félidős veszekedésért, de hogy nem lett ennek nagyobb visszhangja az amerikai médiában. Neked milyen a véleményed?
Most a Chiefsről olyan szabad kőműves elméleteket olvasni az interneten, hogy megfájtok tőle a fejem. Én ezekbe egyáltalán nem hiszek. Azt viszont el kell ismerni, hogy most a Chiefs az máshogy van kezelve, mint a többi 31 franchise. Nem feltétlen csak Taylor Swift miatt. Lehet az is, hogy ez egy új dinasztia. Állítólag sokak szerint szimpatikusabb dinasztia, mint a Patriots, de ez is csak addig lesz szimpatikus, amíg ez sem lesz annyira egyoldalú és egyértelmű, mint az, amire elég erős jelek vannak, hogy ez is ilyen egyoldalú lesz, úgyhogy majd ezt is fogják utálni az emberek. Nyilván most feledkozik Taylor Swiftet is, hogy Kelce-t azt nem nagyon merik kikezdeni, hogy félnek-e ettől a média cunamitól, ami rájuk zúdulna. Én biztos vagyok benne, hogy van egy ilyen hátulütője is.
Viszont szerintem szerintem még nagyobb visszhangja is volt ennek az egésznek, mint kellene. Nekem ez a véleményem. Azért, mert egyébként azért elég sokszor látjuk azt, hogy elég sokszor történik az, hogy játékosok az edzőkkel elég komolyan összeszólalkoznak. Nem a Super Bowl-ban, oké, nem a Super Bowl-ban, meg nincs mindig kamera rajta az egészen, meg Kelce tényleg túlépett egy határvonalon, ami nem kellett volna, meg hogy azért is fel lett kapva az egész, mert az a nagy szakállal, meg a küzdően félelmetes volt a Kelce, de tényleg átlépett egy határt, hogy ez nyilvánvaló, de hogy azért Kelce-nek és Reed-nek egy nagyon jó ilyen apa-fia kapcsolata van, tehát match heavy-ben volt az egész, meg Reed tök jó menedzser ezt az egészet, és nem csak ezt, hanem így overall a játékosokat, meg a velük a dolgokat. Tökéletesen találja meg az egyensúlyt a barát és az edző között, szóval szerintem Reed sem akadt ezen ki igazából, innentől kezdve meg nekünk kívülről bárkinek is aztán tök mindegy, hogy vagy nekünk szerintem nincs ebbe beleszólásunk. Tehát, hogy ha Reednek ez nem volt probléma, akkor ez jó. Ha probléma volt, akkor megbeszélte vele valószínűleg a színfalak mögött, és kész, szerintem.
Jó, mondjuk Reed annyira tűnik jó apának, mint én profi testépítőnek.
Jó, tehát hogy oké, hogyha úgy nézed, hogy a fiait, akkor oké, de hogy amúgy meg egy nagyon... A játékosának ez egy nagyon jó ilyen apa figura azért összességében.
Azt el tudom fogadni, azt az érvet, és nem is találkoztam vele, hogyha Reednek nincsen vele baja, már pedig szemmel láthatóan ő olyan szinten leszarta, hogy őt ott simán odébb lökték, hogy az nem igaz. Valószínűleg benne is elég adrenalin meg druk volt ahhoz, hogy ezt ne felvegye, hanem koncentráljon arra, ami a pályán történik.
Hát meg amúgy is ilyen, tehát hogy amúgy sem eszkalálja nem ezeket, mint Nick Sirianni.
Nem tűnik ideges típusnak, maradjunk annyiba. Tehát nyugodt, mint a tó. Az viszont azzal én nem értek egyet, hogy ennek nem kellett volna ekkora visszhangnak lennie, mert szerintem ez egy igenis tűrhő dolog volt. Egy dolgot tudok felhozni, hogy miért nem lett belőle nagyobb szarcsúlyának ilyenek. Nem azért, hanem mert Kelsey nagyon jól reagált azzal, amikor odaszegezték nekem mikrofont, és mégis mit mondtál ígynek azt, hogy szeretem.
Igen, hát jó.
Tehát azzal úgy elterelte az egészet, a mindenki, főleg azzal a képpel, tényleg, hogy fröcsög a nyál a szájában, ahogy leüvölti, és alárakják az idézetet, hogy I told him that I love him, vagy nem tudom, hogy volt igen, pontosan. Igen. Hogy ez olyan eléréseket generált a Twitteren, meg mindenhol, hogy ezzel szerintem teljesen a többséggel elfelejtették ezt az egészet.
Hát lelőtte a sztorit, hát ennyi volt igazából. Ja.
De ja. Én nem szeretném ezt a szőnyeg alá söpörni, mert azért ez nem egy olyan dolog volt, amit így el kéne felejteni szerintem.
Melyik a kedvenc amerikai focis témájú filmetek?
Én lehet, hogy hosszabb leszek, szóval átadom neked a terepet, hogyha lelőd az enyémet, megkereslek.
Jó, nem tudom, én nem vagyok akkor ilyen film fanatikus, meg nem tudom, a Blindside-ot én bírtam, de hogy amúgy én így el vagyok ezekkel, de hogy nem nézek sose kb. Vissza filmet, nagyon kevés film, amit többször láttam volna, úgyhogy én így elfogyaszgatom őket, de nincsenek ilyen nagyon kedvenceim. Akkor sorry, lémenször.
Jön a Chester Story Time. Ugye valószínűleg mindenkinek a könnyekén jön már ki a Jennifer Lawrence imádat, de most végre a kettő találkozik, mert hogy annak idején, dátumokkal lehet, hogy nem vagyok pontos, ezt nézzétek el nekem, de hogy 2013-ban volt egy olyan TD magazin, akkor még volt TD magazin, amiben filmajánlók voltak. Én akkor tájt voltam kolis, én sem néztem nagyon sokáig filmeket, meg sorozatokat, és ott a koliba fogadott egy olyan FTP szerver, annyi filmmel, többek között 18 karikásokkal is, hogy mondom, ennyi film van a világon? Úgyhogy elkezdtem fogyasztani, és kapott azt, hogy ott ajánlottak filmeket. És benne volt egy bizonyos napos oldal, azaz Silver Linings Playbook nevezetű alkotás, mint amerikai focis témájú, ami annyi köze van az amerikai focihoz, hogy benne volt az Eagles, meg a Bradley Cooper ugye való életben is, meg a filmben is Eagles Drucker, ezen kívül sok amerikai foci vonatkozása, vagy inkább NFL vonatkozása nem volt szerintem. Úgyhogy megnéztem azt a filmet, és ott láttam egy tüneményes, kékszemű, barna hajú fiatal lánykát, aki szerelem első rátásra volt, megnéztem, hogy hívják, Jennifer Lawrence-nek, úgyhogy innen indult az egész sztori. Én azt a filmet nagyon szeretem. Utólag úgy alakult az életem, meg mindenem, hogy tudok is vele azonosulni azokkal a mentális problémákkal, amiket ez a film taglal, szóval nekem már csak ezért is érdemes, meg jó film. Én minden évben megnézem egyszer, tehát ez hozzátartozik, aztán Netflixen fönn van, hogyha ez a reklám helye. A másik ilyen film az nyilván a Draft Day, az is sokaknak ugye kötelező draft napon, vagy draft előtt megnézni. Kicsit bugyuta, de nekem tetszik. Viszont amit nem értek, az a Minden héten háború. Egy nagyon szar filmet, mint a Minden héten háború, nem tudom, mikor láttam utoljára. De az is egy olyan sztori volt, hogy megnéztem egyszer, az is benne volt ebbe a magazinos ajánlóba, és úgy azt mondom, hogy nem volt rossz. És ugye Al Pacino azért elég komoly színészi brigád van benne. Megnézettem egy nem amerikai focit kedvelő haverommal, mert mondom, ez nem feltétlen amerikai foci fanoknak ajánlott, hanem alapból is egy jó film. Fogtuk a fejünket, hogy mi ez a szar. Eltelt a kettő között kb. Két év, hogy láttam is, hogy vele megnéztem, két vagy három. Nem tudtam, hogy mi ez, meg hogy lesz, és az a legjobb, hogy tényleg egy elődöntőt játszottak benne. Hogy baszki, úgy örülnek az elődöntőnek, és így kérdezi azon, hogy oké, de hol a faszban van a döntő? Tehát nem az lenne a katarzis a filmben, meg ilyenek, szóval borzalmas. Fú, de nagyon nem szeretem azt a filmet. De a Blindside-ot sem, tehát nekem Sandra Bullockból, meg ezekből a romantikus szarokból elegem van.
Én el vagyok ezekkel az ilyen limonádékkal, amúgy eszembe jutott, hogy a legyőzhetetlen Invincible, Mark Wahlberger igaz vonatkozásban, ugye Vince Papaléval, vagy annak a megkező sztoriával. Nekem az még, ami kedvencem, hogy a Eagles-szurkolóként, az persze benne van. Meg egyébként, mikor kim voltam Eagles meccsen, akkor ott Vince Papali egy karjutásra volt tőlem, úgyhogy az is egy ilyen személyes élmény hozzá.
Van még kettő film, amit így honorable mentionnek megemlítenék. A Remember the Titans, az ugye, ha jól emlék, az játszódik valós események alapján, de ha nem az, akkor a VR Marshals. Valamelyik a kettő közül valós esemény, ugye egy, ha jól emlékszem, vagy a repülőgép zuhan le, vagy valami buszbalesetbe, de hogy nagyon sokan a csapatból életüket vesztik, és hogy onnan próbálnak felállni, ez egy igaz történet alapján volt. Nem, nagyon régen láttam, 10+ éve, de valamikor a kettő közül erről szólt, és azok is szerintem megnézésre alkalmas filmek.
Végezetül Zoli kérdései következnek. Egyrészt köszönöm Zoli a feedbacket itt a dolgokkal kapcsolatban, amiket írtál. Most koncentrálok is a kérdésekre. Az egyik az egy nagyon hosszú kérdés volt, hogy basically arról, hogy mi más tehetett volna a Giants Daniel Jones-szal, mert szerinte az akkor egy vállalható vétető döntés volt, de mi más tehetett volna, szerintem elég egyszerű válasz, mert franchise tag szerintem. Akkor is mondtam, hogy szerintem az egy tökéletes példa volt a franchise tagnek, volt egy kifutott éve Jonesnak, nem tudta eldönteni, hogy jó-e vagy nem, akkor megnézett franchise taggel, pont erre találták ki a franchise taget.
Hát jó, szerintem... meg 10-15 volna, és nem írta volna, és nem játszik.
Nem, nincs. Jones nem olyan.
Ő nem, de az ügynöke igen.
Nem, mindegy. Biztos, hogy aláírta volna. Biztos, hogy játszott volna. Nem kap jobbat sehol. Nem kapott volna jobbat sehol. Biztos vagyok benne, hogy ennél a szerződésnél, sőt a franchise tagnél, jó, oké, valószínűleg kapott volna hosszú távon valami azért lehet kapott volna, de biztos nem kapott volna egy jó szerződés sehol máshol, úgyhogy...
Én itt a kérdezővel vagyok. Én is azt mondtam tavaly is, meg tartom, hogy nem volt más választása.
Dehogy nem. Franchise-tag. Erre találták a franchise-taget.
Hát jó, hogyha nem írja alá, akkor mit csinál?
De találják, senki nem... Nem volt játékos, aki nem írta alá a franchise-taget gyakorlatilag. Ever kis túlzással. Mert hogy kiülött a szezont?
Bell kiült,
oké. Bell, oké, egy. És azon kívül nem volt más. Tehát, hogy egy példánk van, az se jött be.
Hát nem tudom.
Szerintem az egy nagyon tipik franchise tag opció volt, vagy franchise tag lehetőség volt. És akkor most tök jó lenne, mert az is egy kérdés része volt, hogy vagy most már lehet csak hozzáteszem, már nem emlékszem pontosan, hogy most ugye olyan helyzet vannak, hogy draftolatnak irányítót, talán, de lehet, hogy jövőre meg már nem lesznek megint, mert Jones itt lesz, aztán megint hoznak egy közepes szezont, és akkor megint nem lesznek irányító ez, de rám, hogy tavaly, vagy jövő évi draft nem is néz ki úgy, mint egy jó irányító draft. Nyilván messze van még meg minden. De hogy most megint mennek tovább ezzel a Jones dologgal, nem biztos, hogy ez megint egy jó döntés lesz.
Na mondjuk nem Jaden Daniels-szél dobnám Jones-t a busz alá, de ez meg az én véleményem. Szóval én nem tartom annyira tragikusnak. Nyilván Jones nem a liga legjobb irányítója, de tavaly ugye úgy könyvelik el, hogy szar volt, hogy volt 4 vagy 5 meccse. Tehát azért egy teljes szezont adjunk már még neki, mert amikor egy teljes szezonban játszott, akkor ez a csapat rájátszásba ment. Nem feltétlenül az ő érdemeiből, ezt aláírom, de ha megnézed, milyen offenzel, így nevekből milyen offenzel kellett mennie tavaly is, meg tavaly előtt is.
Oké. Okay. Attól még nem játszott jól. Na mindegy.
Hát lehet.
Utolsó kérdésünk, szerintem nagyon fun kérdés volt, nagyon tetszett. Ha lenne Madden kerek karakteretek, mi lenne a 3 legjobb és a 3 legrosszabb értékelést kapó tulajdonságotok a való élet alapján? Ugye felosztott, hogy a Flag Fociban kaptunk biztos visszajelzést, ami alapján erősségeket, meg gyengeségeket rá tudunk húzni magunkra. Például Józsira utaltunk, hogy olyan alacsony, úgyhogy neki valószínűleg a contested catch-ek a nem jók, de a finesse move-ok meg biztosan a legjobbak között van. Szóval mik lennek itt a legjobb, meg legrosszabb tulajdonságaink?
Tényleg fán. Kezdette?
Kezdheted.
Jó. Hát most lehet, hogy meglepő lehet. Én a gyorsulásra adnék viszonylag maxot. Nem azért, mert hogy én kilövök, mint a rakéta, hanem mert kiskoromban nagyon sokat ilyen kispályás, kézilabda pálya méretű pályán fociztunk, és ott ugye muszáj volt, hogy az első 2-3 lépésből tekint, hogy akkor sem voltam egy sovány gyermek, megelőzzem az embereket. Szóval én ilyen 5 méteren belül én meg boltot is legyorsulom konkrétan. Onnantól viszont...
Azt megnézném azért.
Onnan viszont a csiga is beelősz kétszer, szóval én ott azért a gyorsulást mondanám. Ilyen elúzív, meg ilyen dolgokat inkább a legrosszabbak közé mondanék. Most héten nem is tudom, hogy milyen statok vannak még. Talán a balanszot, hogyha már ekkora darab ember vagyok, nem olyan könnyű fellökni. Az lenne a másik, ami még magas. Harmadikat most így hirtelen nem tudnék mondani, hogy mi lenne, ami magas. A legrosszabb nyilván az ilyen fizikai paraméterek, az kérdés nélkül.
Ja, általában irányítót szoktam játszani, meg nem a védelemben, de ugye most offenszben, úgyhogy kicsit ebben próbáltam gondolkodni. A legrosszabb akkor, hogy hoztam a pontosságot, a karerőt, meg az erőt, vagy az agilitást, így rosszak hozni, úgyhogy ezért tök jó irányított tulajdonságok. De azért helyén tudom kezelni magamat, hogy azért ezek nem a legnagyobb erősségeim feltétlenül. Három legjobb hozzá, egyrészt hoztam az agresszivitást, mert annak ellenére azért nem annyira erős a karom szerintem. Ennek ellenére mindig mélyre akarok menni, és hosszú játékokkal akarok operálni, úgyhogy ez szerintem bennem lenne. Az atletikusságot hoztam, tehát irányítókhoz képest, szerintem elég jól futok és elég jól kapok el, úgyhogy ezt hoztam egy másiknak, és nagy erősségem szerintem a sérülés, ami hál' Istennek nagyon ritkán fordul velem elő, úgyhogy ezt le is kopogom, mert tényleg az egész hát, sportkarrierem alatt, ami azért nem volt azért hű de nagy, de vagy hű de eredményes, de legalább hosszú időre visszanyúlik, relatíve tényleg hála jó Istennek minimális sérüléssel. Megúsztam, úgyhogy az nálam egy magas pontszámot kapna valószínűleg.
Eszembe jutott még egy jó stat nálam, a kicking accuracy. Általános iskolában megnyertem ilyen kapufára rugó versenyt, hogy az volt, hogy nice. Ötből hányszor rugod a felső részbe, ötből öt.
Nice.
Kicking accuracy 100.
Hát akkor megvan a rugunk, hogyha lehetne flagpotiba rugni, akkor megvan a rugunk.
Alakítsunk olyan szabályokat.
Ja.
Foci pályán játszunk.
Így van, így van. Na, véget ért akkor itt a podcastünk, összesen kérdezt fel nekünk. Köszönjük szépen még egyszer a kérdéseket, tök jó témákat érintettünk, végül elhúztuk két órára, úgyhogy két részben. Ja, úgyhogy jövünk legközelebb. Chester, ti jöttök egy mock drafttal, igaz, ha minden jól megy.
Most nem tudom, hogy akarod kirakni ezeket az adásokat, de szombaton veszünk fel egyet.
Jó, azt szerintem az kimegy hétfőn, akkor az kimegy hétfőn szerintem, és utána még azon a héten jövünk egy blog sessionrel adásra, azt pedig csütörtök reggel lesz valószínűleg időzítve Balázsra, Patrikkal szokás szerint hozzuk a már megszokott játékunkat, hogy ez itt a következő egy hétnek a podcast program, és nyilván az oldalon pedig mennek a free agency kitekintő cikkek, amik mennek minden csapattal bőven, úgyhogy azokat ajánlott olvasni, és aztán jön majd jövő héten a kombány is, arról is jövünk majd nyilván nyertes-vesztes cikkekkel. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és köszönjük még egyszer tényleg a sok-sok jó kérdést, majd legközelebb is jövünk azért egy ilyen témával is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.